interjú Szakács Péter atyával, egyházmegyei delegátussal, Bódi Mária Magdolna munkáslány vértanú életéről és a boldoggá avatási eljárás menetéről.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Szakács Péter atyát, tapolcai plébánust, aki Bódi Mária Magdolna boldogavatási ügyének püspöki delegátusa. Még mielőtt ennek a hatalmas nagy munkának a hátterére és menetére kérdeznék, egy egészen személyes kérdést hadd tegyek fel. Péter atya, mit jelent neked számodra személyesen ő, akivel foglalkozol?
Hát mi így Magdinak szoktuk csak így szólítani, meg ott a helyi emberek is a Magdiról beszéltek nekem, akikkel beszéltem, és hát a Magdi egy különleges egyéniség volt, nagyon sokan szerették, a semmiből küzdötte fel magát, igazából nem is nagyon kapott a családba vallásos nevelést, hanem ő maga tartotta ezt nagyon fontosnak, és az a munka meg szolgált, amit elvégzett az egyházba, az úgy gondolom, hogy tényleg nagyon példaértékű, és amellett pedig egy szimpatikus egyéniség volt, akire én szívesen tekintek úgy, mint példaképre is, vagy úgy egyáltalán, amit másoknak is tudok mondani, hogy mint példaképet.
Véletlen, baleset, vagy valóban egy érett életnek a záróköve az ő mártíriuma, vértanúsága?
Igen, éppen ezért is kezdtem ezzel, mert igazából Magdinak akkor is el lehetett volna indítani a boldogavatási eljárását, ha nem vértanúságban végződik az élete, hiszen nagyon sok mindenben példaadó életet élt, és nagyon komolyan vette a hitét. Például betegeket látogattak, szegényeket segítettek, ő, aki szegény volt, szülei cselédsorban éltek, mégis szervezett olyan lányegyletet, ahol összegyűjtötték fillérenként az adományokat, és ebből például sütöttek süteményt, és a frontra kivitték a katonáknak, akkor elmentek például olyan idősekhez, akik ágyban fekvők voltak, és ők ápolták, ők takarították, ők vásároltak be számukra, szükséges volt. Azon kívül hitoktató volt, a gyerekek nagyon szerették, én beszéltem több hittanosával, vagy szívgárdistájával, és nagyon szerették őt, mert szeretettel is volt, meg ugyanakkor követelményeket is támasztott, de nem csak kívülről, hanem ő is részt vett velük a dolgokba, és ebből a szempontból mindenképpen Magdi egy sugárzó élet volt. Én azt vettem észre, hogy azok az idős nénik, akikkel beszélgetek, és vagy hittanosai voltak, vagy munkatársai a gyárban, úgy emlékeznek a Magdira, minthogyha ma történt volna ez a dolog. Ugyanakkor kérdezgettem ezeket az idős néniket a saját családjukról, és ott nem mindenre emlékszik az ember már 80 éves kor fölött pontosan, és nem egészen biztos a dolgokban, meg hogy most akkor Mindszenti bíboros úr, hogy is misézett, meg hogy nem, de a Magdi életére annyira emlékeztek, akik találkoztak velük, hogy egyértelműen nagyon mély nyomot hagyott bennük. És ez volt a kiindulási pont is. Ő Magdi hat elemet végzett, azok az atyák, akik akkoriban fűzfőgyártelepen voltak plébánosok, mindegyik doktorátussal rendelkezett, Androsics István atya is, aztán később a jezsuitává lett Temesi atya is, és nagyon komoly teológiai képzettséggel rendelkeztek, Orosz István atya is doktorátussal rendelkezett, szemináriumi rektor volt, nagyon jó emberismerők voltak, és ők voltak azok, akik mindenáron törekedtek arra, hogy a Magdi példája, az életszentségből és a mártíromsága is, a feltételezett vértanúsága is az utókornak továbbadásra kerüljön, ennek a híre. Tehát a papok között, a hívek között, a kortársai között, az idősebb generációk között is Magdit nagyon tisztelték, akik ismerték.
Kérdést tettem fel korábban, és választ kaptam. Magdi, az ő élete, halála, baleset, véletlen vagy más, az ő oldaláról. A másik oldalról, aki agyonlőtte, úgy szintén, a munkásosztály privatizáló ateista kommunizmus részéről, hogy éppen munkáslányt ölnek meg, baleset, véletlen, vagy több?
Magdi szándéka, hogy a hitért és az erkölcseért mindenáron kiálljon, egyértelmű volt. Lehetett tudni, hogyha jön a front, erőszakoskodni fognak a hölgyekkel, ezt előre lehetett tudni, és akkor ők meg is beszélték egymás között a barátnőikkel, hogy ők nem fognak engedni semmilyen erőszaknak. Tehát ez a része mindenképpen Magdi szüzességi fogadalmat is tett, bár nem lehetett apáca, mégis Krisztussal eljegyezte magát, és ezt a lelki vezetőjével megbeszélte, nagyon komolyan vette a hitét. Az, hogy az a konkrét orosz katona, sajnos nem tudjuk, hogy ki volt, ott konkrétan per pillanat mit gondolt, ezt nehezen tudjuk rekonstruálni, viszont az tény, hogy az a magatartás, hogy Magda az erkölcseit védte, ez váltotta ki belőle ezt a támadást. Másrészt azt is tudjuk, hogy az orosz hadseregnek akkor olyan parancsokat adtak a feletteseik, amely mögött kifejezetten egyházellenes ideológia is állt, és ez része volt annak a kereszténységnek és annak a népnek a megalázásának, és egy olyan fajta szellemiségnek, ami Krisztussal szembeni dolgokat próbált átvinni, és ilyen áttett módon mondhatjuk azt, hogy a támadónak a szándéka is ő nyilvánvaló, hiszen az csak egy katona volt, de akkoriban ő nagyon sok ilyen katona volt, akik egyszerűen ennek az országnak és ennek az országban lévő keresztény hitnek és erkölcsöknek a megszégyenítése miatt tette ezeket a dolgokat.
Itt van a kezemben egy szép kis szentkép, amit tőletek kaptam, Bódi Mária Magdolna 1921-1945. Ha mellé tennék egy másik képet, ott már van egy végzés, Boldog Apor Vilmos győri püspök, aki szintén ugyanennek a szovjet hadseregnek az áldozata. Ez a kettős kép azért már többet mond, mint külön-külön.
Igen, ez nem volt sajnos egy egyedi eset, ami Magdival történt, és én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy megmaradjon az utókornak is az ő példájuk, és az ő közbenjárásukat kérjük, és ez nem az én gondolatom, igazából Mindszenty József, akkori veszprémi püspök is így gondolta ezt, és ez kifejezett az ő kérésére indult el ez a processzus, ez az eljárás az egyházmegyében. Amikor Mindszenty visszatért a nyilas fogságból, akkor gyakorlatilag 3 napra rá fölkért egy ideiglenes kivizsgáló bíróságot, aki akkoriban még gyalog ment ki Litérre, mert olyan állapotban voltak az utak a háború után, hogy nem tudtak az idősebb atyák oda kigyalogolni, és ezért külön fiatal atyákat kértek föl, akik kimentek, és olyan fontos volt Mindszentynek, akkor még püspöknek, hogy példaképeket állítson az emberek elé, akik kitartottak, és akik számára az erkölcs és a hit fontosabb volt bármilyen háborús fenyegetésnél és pusztításnál. És igazából ez is az oka, hogy az akkori főpásztor ezt átlátta, hogy tovább ment ez az ügy, és később, úgy tudom, mikor már bíboros volt Mindszenty, akkor is fontosnak tartott és támogatta ezt az ügyet.
Rögtön a halála után az ő környezete, akik ismerték őt, megérezték azt, hogy itt valami nagyon istenes, gondviselésszerű dolog történt? A negatívum, ugye a halál a mártírság ellenére.
Igen, pontosan így van, ez benne az érdekes számomra, aki akkor nem voltam ott. Ha kinyitjuk az akkori halotti anyakönyveket, a fűszfőgyártelepi plébánián nagyon sok helyen áll halál oka lelövés, ugyanúgy Magdinál is. Viszont Magdira nem úgy emlékeznek, mint egy háborús halottra a sok között, teljesen másképpen. Tehát Magdit mindenki vértanúnak tartotta, mert annyira tudta mindenki, hogy a hitért és az erkölcseért tudatosan vállalta a veszélyt, és amikor eljött ennek a pillanat, hogy ez a veszély aktualizálódott, akkor amit ő elhatározott, azt akkor is komolyan vette, amikor konkrétan életveszélyben volt, és nem engedett az erkölcsi nyomásnak. Tudjuk, hogy voltak, akik ilyenkor engedtek, és ők életben maradtak, tehát Magdi az erkölcsei védelmében tette mindezt.
Péter atya, számodra, aki az ügynek a hivatalos megfogalmazásával foglalkoztál, és erre kaptál megbízást, mi a legfontosabb Magdi boldogavatási ügyében? Az ő személyes tanúságtétele, ennek a továbbélése az Isten népe körében, vagy maga itt egy ügyes jó eljárás kell csinálnunk?
Igen, hát az eljáráson is sajnos sok múlik. Mindszenty püspök úr annak idején Veszprémben kihallgatott 13 tanút, és aztán ő maga, amikor elkerült Esztergomba, utólag még megkeresték ebben az ügyben a püspöki hivatalnak a többi segítői, és mondták, hogy sajnos nem felelt meg mindenbe az előírásoknak, és akkor Bánás püspök úr újra elkezdte ezt, most már tényleg teljesen akkoriban a Codex Pro Postulatoribus nevű instrukció alapján precízen elkezdte, és tényleg majdnem készen volt minden papír, de sajnos a az érsek úr által említett okokból nem sikerült Rómába eljuttatni. Sajnos sok múlott a bürokratikus lépéseken is, és ugyanígy Szendi érsek úr is, ahogy lehetett ezt már, és megszűntek ezek a politikai okok, rögtön megpróbálta elkezdeni újra fölvenni azt az ügyet, de sajnos ott is ilyen adminisztratív gigszenek voltak, és Márfi Gyula érsek úr volt az, aki elhatározta, hogy most tényleg tegyünk már pontot ennek a kivizsgálásnak a végére, és mindenképpen bürokratikus részeket is oldjuk meg. Tehát sajnos számítanak ezek az ügymenetek, egy nagyon precíz és nagyon szigorú eljárás a boldoggávatási eljárás, éppen azért, mert ha a Szentatya kimondja valakiről, hogy az egyház szentje, akkor azt az egész egyház tiszteli, és a pápai és az egész egyháznak a tekintélye forró kockán, ha tévedés lenne, tehát nagyon komoly a vizsgálat. Viszont ennek csak akkor van természetesen értelme, ahogy szerkesztő úr is mondta, hogyha ennek van lelki tartalma, és hogyha a hívő nép, mert látjuk azt a lelkesedést és azt a kérést, hogy ezt szemét őrizzük meg az egyház emlékezetében, és hogyha az egyház is úgy gondolja, hogy valóban szent életet élt, akkor kérjük az ő közbenjárását arra, hogy mi is tudjuk követni Krisztus útját.
Ennek a 20-nyán kilós anyagnak, amit átadtatok, mi a magja, mi a legfontosabb közepe? Nem jogi szempontból kérdezem.
Igen, a legfontosabb magja, amit érsek úr is említett, nagyon értékes tanúvallomásaink vannak. Mindszenti püspök idejéből utólag megtaláltunk 13 tanúvallomást, Bánás püspök idejéből, ha jól emlékszem, 25 vallomás
ők
maradt.
Ők szemtanúk, vagy kortársak?
Ők nagyrészt személy és fültanúk, akik vagy a vértanúságnál is konkrétan jelen voltak, vagy nagyon közelről ismerték Magdi életét. Utána Szendi püspök úr is kihallgatott néhány tanút, de ő még nem tudta azt, hogy meg fogják találni ezt az anyagot, amit érsek úr említett 2010-ben, és ő olyan tanúkat hallgatott ki, akik régen is adtak tanúvallomást, és akkor kétszer nem adhat ugyanaz a tanú, van egy ilyen szabály, még idő eltolódással sem, és ezeket akkor nem vettük figyelembe, hanem most Márfi Gyula érsek úr alatt kihallgattunk újabb 18 tanút. Ezek egy része 5 olyan tanú, aki szintén személy és fültanú volt, és utólag sikerült őket felkutatni, akik akár a gyárból, akár a szívgárdából, a konkrét szomszédai ilyen helyről ismerték Magdit, vagy a dolgozólányok csoportjában voltak, illetve amivel kiegészítettük ezt, és nagyon értékes része, hogy azt vizsgáltuk, hogy Bódi Magdi tisztelete ma is fönnáll, vagy erősödik-e az egyházban, a hívek körében, és hogy van ennek kisugárzása. És a tanúvallomások nagyon értékesek, nagyon érdekes dolgokat mondanak el Magdi életéből, és valóban megerősítik azt a meggyőződésünket, hogy itt feltételezhetjük, hogy egy vértanú halálról van szó. Viszont emellett még nagyon fontos azt látni, kihallgattunk egy atyát például Németországból, aki rendszeresen hoz csoportokat Litérre. Emellett kihallgattuk a litéri temető mellett lakó nénit, aki látja, hogy kik járnak oda. Akkor kihallgattunk egy budapesti egyházmegyés plébános atyát, aki kerékpártúrát vezetett például Bódi Magdi születésének helyéről, Szigligetről, térre a vértanúságának helyére.
Engem nem hallgattak ki, pedig én magam is többször elzarándokoltam oda jezsuitaként, éppen a temesi atyától véve annak idején ennek a nagyszerű lánynak a példáját. Péter atya, ezt az anyagot átadtátok. Mik a következő várható lépések?
A várható lépések az egyházjog által előírt lépések, le fogják ellenőrzni a szentélyavatás ügyek kongregációjában, hogy valóban helyesen jártunk el. Itt van szó az előbb említett bürokráciáról, ami tényleg a pontosságra fog törekedni, és hogy mindenben megfelelünk-e az egyházi előírásoknak, amelyek azt szolgálják, hogy megvizsgáljuk valóban itt az adatok helyesek-e, megfelelnek-e, és alátámasztott-e az a dolog, hogy az élet szentség. Hírében ezt most a kongregáció meg fogja vizsgálni, és igazából ebből fog kialakulni egy olyan úgynevezett pozíció, amely alapján majd a bíborosok és legvégső soron a Szentatya eldönti, hogy aktuálisnak tartja-e azt, hogy Bódi Magdit boldoggá avassuk. Érsek atya úgy látja, és ehhez én is csatlakoznék, hogy gyári munkáslány tényleg nagyon kevés van a boldogok és szentek sorában, és én, aki plébános vagyok, látom azt, hogy a fiatalok sokszor nagyon sokféle munkát el kell, hogy vállaljanak. Ő nagyon gyakori, hogy valakit elküldenek a munkahelyéről, mert olyan gyorsan változik az élet, a cégek, a munkahelyek, a lehetőségek, ahol dolgoznak, hogy én sok olyan fiatalt ismerek, aki már próbálkozott azzal, hogy Magdi segítségét kérje ahhoz, hogy legyen munkája például, vagy vagy legyen szállás lehetősége ott, ahol dolgozni fog. Van fiatal családot is hallgattunk ki például, ahol férj-feleség dolgozik, és 4 kisgyermekük van, és ők is Bódi Magdi közbenjárásának köszönhetnek több dolgot. Ennek a részleteit most nem mondhatom el, de úgy gondolom, hogy az Magdi példája a mindennapi egyszerű munkában való helytállás is emellett az imádságos, és ugyanakkor szimpatikus és barátságos emberként való odafordulás bárki felé, akár hívő, akár nem hívő volt az illető. Ez egy nagyon aktuális üzenet ma is.
Az ő példája mindenféleképpen egy nagy-nagy-nagy lelkipásztori segítség a dolgozó emberek számára. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy őt jobban megismerjék, akár egyházon belül, plébániai szinten főként, akár mondjuk országos szinten, vagy legalább a magyarok körében?
Igen, Temesi atyának a könyve máig nagyon aktuális és jó, ugyanakkor népszerűsítő és kedves stílusban van megírva, szép színes kis történetekkel, tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, Liliummal és vérrel írt tanúságtétel.
És ez elérhető most is?
Elérhető, a Szent Gellért kiadó adta ki, nálunk az érsekségen is elérhető, nagyon olcsó áron, és úgy tudom, hogy a Szent Gellért kiadónál is elérhető még mai napig is.
Nagyon szépen köszönöm, és kérem a kedves hallgatók imáját Bódi Mária Magdolnáért, hogy Isten országa mi hamarabb azok között juthassa őt, akikre föltekintünk, mint egyszerű dolgozó Krisztus nagyon hűséges leánykájára. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen is.
Szakács Péter atyával, egyházmegyei delegátussal, Péter Vértesaljai László beszélgetett.